Isten igéjét két helyről olvasom. Elsőként Mózes harmadik könyvének 5. részéből, 20. verstől a 26. versig terjedő szakaszt. Aztán így beszélt Mózeshez az Úr. Ha vétkezik valaki, és hűtlenséget követ el az Úr ellen azzal, hogy eltagadja honfitársának a rábízott, vagy kezébe adott, vagy attól elrabolt holmiát, vagy zsarolja honfitársát, vagy ha elveszett holmit talált, és eltagadja azt, sőt, hamisan esküszik csak egyre is mindezek közül, amelyeknek az elkövetésével vétkezik az ember, ez történjék. Mivel vétkezett és adóssá lett, térítse meg a rablott holmit, amit elrabolt, vagy a zsarolt összeget, amit kizsarolt, vagy a rábízottat, amit rábíztak, vagy az elveszett holmit, amit talált, vagy amire nézve hamisan esküdött. Mindazt fizesse meg teljes értéke szerint, de tegye hozzá az 1/5 részét, és adja oda annak, akit megillet, a jóvátételi áldozat napján. Jóvátételi áldozatul pedig vigyen az Úrnak a nyájból egy hibátlan kost, fölbecsültetve jóvátételi áldozatul a paphoz. Ha így a pap elvégzi érte az engesztelést az Úr előtt, akkor bocsánatot nyer, bármit cselekedett is, amiben vétkessé vált. Másodjára Lukács evangéliumának 19. részéből az 1. verstől a 10. versig terjedő szakaszt olvasom. Ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott, és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá. Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak. Bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelt neki. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.
Imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk neked azért a szeretetért, ahogyan te a földre jöttél, és közöttünk jártál. Amilyen irgalommal és szeretettel rátekintettél az elveszettre, és mellé léptél, sőt, bementél a házába. Úrunk, felmelegíti a szívünket ez a szeretet. És így jövünk most eléd a mi terheinkkel, a mi küzdelmeinkkel, a mi elveszett állapotunkkal. Úrunk, te ismered minden gondolatunkat, minden terhünket, azt, hogy mivel küzdöttünk a héten, betegségekkel, munkahelyi problémákkal, kapcsolatainkban feszültségekkel, időzavarral vágytunk megállni előtted, és pörögtek az események. Köszönjük, hogy most mégis itt lehetünk, és vágyakozhatunk a veled való találkozásra. Így kérünk, Szentlélek, Úristen, hogy jöjj, és légy jelen ezen az Isten tiszteleten. Jöjj egészen közel hozzánk, és érintsd meg a szívünket. jöjj és elégítsd meg a mi szomjúságunkat, mert te rád vágyunk. És így kérünk, hogy jöjj és vezess bennünket, ami eléd állásunkban, ami bűnbánatunkban. Mert tudjuk, hogy vétkeztünk. Vétkeztünk az ég ellen, te ellened, és vétkeztünk egymás ellen. Bocsáss meg, hogy olyan sokféleképpen megloptuk nem csak egymást, hanem téged, a te dicsőségedet. Azokat az ígéreteket, amiket neked tettünk, amikor csak fél szívvel követtünk, amikor nem figyeltünk rád, és mindaz, ami bennünk dúlt, nem adott teret neked. Urunk, bocsáss meg, hogy olyan sok mindent kimondtunk ezen a héten is, amivel megbántottunk másokat, akár tudatosan, akár csak felelőtlenül. Urunk, bocsáss meg, hogy olyan sokszor ellenállunk az indításodnak, és nem tettük azt, amire indítottál, mert fáradtak voltunk, vagy kényelmesek, vagy gyávák. Urunk, bocsáss meg, hogy olyan sok nap, óra elment anélkül, hogy a te szereteted felé megnyíltunk volna, hogy a te szereteted betöltsön, átmosson, és ezt a szeretetet továbbadjuk. Hogy vétettünk a szeretet nagy parancsolatával sem szemben, és nem tudtunk így szeretni téged teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és minden erőnkből, és nem szerettük a fele barátot úgy, mint magunkat. Úrunk, kérünk, bocsáss meg azokért a vétkekért, amelyeket gondolatban követtünk el, amelyek bepiszkolták a mi lelkünket, a mi elménket. Úrunk, bocsáss meg a mi gyengeségünkért és tehetetlenségünkért. És így összetörtem, magunkat megalázva jövünk hozzád, aki az élet adója vagy, aki a kegyelem és írgalom atya vagy. Fogadd el a mi életünket, és tisztíts meg bennünket. Tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket kérünk, újítsd meg bennünk. Jézus Krisztusért. Amen.
. 2008 a Biblia éve a Történelmi Egyházak döntése szerint. Kérem a testvéreket, a gyülekezeti tagokat, hogy hozzuk magunkkal a Bibliánkat ebben az évben. Isten igéjét a 10 parancsolatból olvasom, Mózes második könyvének a 20. fejezetéből a 15. verset. Ne lopj! Ne lopj! Szólít meg bennünket Isten megváltott népét, a 8. parancsot. Vajon mit lehet ezen magyarázni? Miért és hogyan kellene ennek a jelentését egy ige hirdetésben kifejteni? Hiszen annyira egyértelmű, annyira világos, hát nem evidencia, ne vedd el a másét, haza is mehetünk. Azt kell mondanunk, hogy nem. Kávin János mondta, hogy az ember szíve báványgyár, ami itt és most azt jelenti nekünk, hogy még az egyértelműségek sem egyértelműek, a mi számunkra sem, akkor, amikor a saját természetünk, a bűnös természetünk feltámad a szívünkbe. Nagyon jól tudjuk, hogy mindent meg tudunk magyarázni, mindent tudunk igazolni,
És ezt olyan jól meg tudjuk tenni, hogy a végén még mi magunk is elhisszük, hogy úgy van, ahogy magyarázzuk, és ahogy magunkat igazoljuk. Ne lopj, szól a parancsolat, és közben tudjuk, érezzük, hogy számunkra már semmi sem egyértelmű, amikor ezt halljuk. Nem olyan régen az autóban ültem egy parkolóban, várakoztam valamire, és egyszer csak megjelent egy fiatalember, ott nagyon integetett az ablak előtt, hogy nyissam ki az ajtót. Kinyitottam az ajtót, és azon találtam magam, hogy egy parfümöt dug az orrom alá, és azt mondja, hogy vegyem meg, mert nagyon-nagyon jó áron adja. És amikor látta, hogy vonakodom, és nem akarok parfümöt venni, akkor a következővel próbált meggyőzni arról, hogy ezt a hatalmas üzletet nem szabad elszalasztani, azt mondta, ez nem hamisítvány, ez nem csempészáru, ne gondold, ez lopott cucc. Tehát biztos, hogy igazi, mert ez lopott cucc. Milyen bizalom gerjesztő. Azzal hirdeti, azzal próbálja eladni, azzal próbál bizalmat kelteni, hogy vagy ő, vagy valaki más, ki tudja, ezt lopta. Semmi szégyen. És semmi logika. És ez együtt megy különben, ahol összeomlik az erkölcs, összeomlik a racionalitás. Miért hinnék neki, ha ő tolvaj vagy orgazda? Hát lehet, hogy csak azt mondja, hogy lopott cucc és csempészel. Nem csak szégyentelenül etikátlan, de ezzel együtt irracionális is a világ, amiben találjuk magunkat. Hol vannak az egyértelműségek ebben a világban? Ezért kell beszélni a ne lopjról. Van azonban egy másik megfontolás is, amit figyelembe kell vennünk a 8. parancsolat kapcsán. A szünetben néztük meg a gyerekekkel a Twist Olivier című regényből készült filmet, és ez újra felhozta bennem ezt a gondolatot, ami sok más irodalmi alkotással együtt ugye rámutat a ne lopj alkalmazásának a visszásságára. Tudnélék, ez a parancsolat gyakran jelent és jelenik meg úgy, mint amely a gazdagokat védi a szegényekkel szemben. Amikor az éhező utca gyerekek lopnak, akár az ipari forradalom Angliájáról, akár egy 21. századi nagyvárosról van szó, ahol a mély szegénység és a luxus fényűzés egyre inkább együtt jelenik meg, akkor a ne lopj csak a magántulajdon védelméről szól. Akkor a ne lopj annak az érdekébe áll, hogy fenntartson egy igazságtalan és kegyetlen rendszert. Hát nagyon sokszor így használták, így értették, így olvastuk, így hallottuk. A mai igehirdetésben a parancsolatnak ezt a dimenzióját is szem előtt kell tartani, ezt az alkalmazást, ami velünk van a nyugati világban. Lássuk hát ezután a bevezető után, hogy mi volt Isten szándéka akkor, amikor az Izraellel, az ő népével való szövetség alapdokumentumának, a 10 parancsolatnak a részévé tette ezt az igét, majd hogy miben szólít ez meg minket ma Magyarországon, végül pedig, hogy hogyan hív megtérésre, Krisztus követésére a vele való közösségbe. Mit jelent ez a parancsolat Isten népének az életében? Emlékezzünk, hogy Izrael, Isten megváltott népe kapta a 10 parancsolatot. Az volt a kérdés, hogy miután Isten kiszabadította őket a rabszolgasságból, Egyiptomból, és miután szövetséget kötött velük, és a magáénak nevezte őket, hogyan formálódjon ennek a népnek az élete? Az a kérdés, hogy hogyan alakul egy közösség, egy nép élete a szabadító Isten uralma alatt? Hogy mit jelent az ő életükre nézve, hogy Isten uralkodik, Isten az ő királyuk? Hogy hogyan állhat meg ez a közösség már a mindennapi életben, a szabadságban? Hogyan lehet békessége, egészsége, ha tovább akarnak élni? És az is tét volt, hogy hogyan fogja az ő közösségi életük bemutatni a világ minden népének, hogy az Úr az Isten, és hogy ez az Isten uralkodik mindenek felett. Ebben az összefüggésben kell megértenünk a ne lopj jelentését és jelentőségét. Isten népének az életében ez a parancsolat nem a tulajdonszerzés korlátlan jogát védi, ahogy azt mi tanultuk megérteni, hanem alapvető közösségi és emberi értékeket, érdekeket. Nyilvánvalóan a lopás egy közösség életében elfogadhatatlan, ezt egyértelművé teszi a parancsolat, de ezt egy olyan környezetben teszi, amely megakadályozta azt, hogy a szegények és a gyengék az éhhalál küszöbére kerüljenek. Izrael törvénykezése mindig gondoskodott róluk. néhány ilyen intézmény ennek a népnek az életében. Például az aratók nem arathatták le a földjüket egészen a mező széléig, a szélét ott kellett hagyni. A menet közben elhullott kalászokat nem szedték össze, ott kellett hagyni, a mózesi törvény rendelkezik így. Miért? Hogy a nyomorultak, a jövevények, a szegények találjanak valamit, és ne pusztuljanak éhen. Vagy ha valaki egy embernek a birtokán haladt keresztül, ez egy másik törvény, ehetett annak a szőlőjéből, gyümölcséből szakíthatott, a kalászokból, a gabonából vehetett, természetesen nem vihette haza, nem takaríthatta be, de ehetett belőle, mert a szegény, az éhes nem maradhat éhes az Isten népében. Egy másik intézmény a következő módon védte őket. 6 éven át vesd be a földedet, és takarítsd be a termését, a 7. azonban hagyd parlagon, hagyd magára, hadd egyenek rólad néped szegényei. És végül meg kell említeni a nagy elengedésnek az esztendejét, ami minden 7x7 év után az 50. évben jött el, legalábbis a törvény szerint, az isteni törvénykezés szerint Izraelben, amikor aki elszegényedett ez alatt, az 50 év alatt, elvesztette a családi birtokát, a családi földjét, semmivé lett, földön futóvá lett, az 50. évben visszakapta azt, visszarendezőztek a családi birtokok, hogy ne legyenek olyanok, akiknek semmiük nincs, és ne legyenek olyanok, akiknek mindenük van, mert a föld a vagyon Istené. Ezek voltak azok az intézmények, amelyek a szegényeket, a gyengéket védték a hatalmasok és gazdagok esetleges visszaéléseivel szemben. És egy olyan világban találjuk itt magunkat, ahol a tulajdon, a vagyon nem fontosabb, mint az ember élete, vagy az ember méltósága. A vagyon, a tulajdon, a profit nem fontosabb, mint az ember. Mindenek fényében a 8. parancsolatot úgy kell értenünk, mint amely ahelyett, hogy ahogy a világnak ebben a részében ma sokszor látjuk, ahelyett, hogy a gazdagokat védeni, akik nem válogatnak sokszor eszközökben, amikor további gyarapodásokról van szó, éppen korlátozni kívánja őket. Egy amerikai ószövetség professzor így fogalmazta meg ezt 1980-ban, ezt azért mondom, hogy nem ma, nem én. Hát valaki 1980-ban tőlünk messze a következőt mondja. A 8. parancsolat sokkal többet mond annak, aki politikai szívességért kenőpénzt ad át, aki igazságtalan és nem kiérdemelt haszon érdekében a gazdasági rendszert manipulálja, aki üzleteket rombol le, hogy kedvezményes adóelőnyben részesüljön, szól annak a kormányzati személynek, aki egész vagyont szerez úgy, hogy megvesztegetéseket követel. Ez volt az alapvető gondolkodásmód, a jelentés a Nelop kapcsán Izraelben. És ennek fényében szólaltak meg aztán a proféták, Isten követei számtalanszor Isten népe életében. 2008 a Biblia éve, Jeremiás proféta könyvéből, most kinyitjuk, az 5. fejezetben, meg a 6. olvasok. 26. 27. vers. Mert bűnösök vannak népem között, orvul leselkednek, mint a madarászok, törtvetnek, hogy embereket fogjanak. Mint a madárral teli kosár, úgy tele van házuk alattomossággal, így lettek hatalmasok és gazdagok, meghíztak, kövérek, gonosz beszédükben nem ismernek határt, nem hoznak ítéletet az árvák ügyében, hogy boldogulhassanak, a szegények igazát nem védik meg. 6. fejezet 13. versétől pedig, hiszen apraja nagyja mind nyerészkedésre adta magát, profétája papja, vezetői, mind hamisságot művel, szégyenkezniük kellene, mert utálatos, amit tettek, de nem akarnak szégyenkezni, és már pirulni sem tudnak. Azért elesnek az összeomláskor, elbuknak a megtorlás idején, mondja az Úr. Sokszor szólal meg más proféta is, sok korban Izraelben, nem csak Jeremiás, nyerészkednek, erőszakkal és ravassággal híznak, gazdagodnak a gyengék kárára, és még csak nem is szégyellik magukat. Nem is tudnak már szégyenkezni. Lopott cucc. Vedd meg. Nincsen jobb üzlet. Kicsiben és nagyban. Lopnak, de mintha ez természetes és igaz állapot lenne, mintha ez járna nekik. A proféták, akik Isten szavát hirdették, a leggyakrabban ebben az összefüggésben jelenítették meg a ne lopj parancsát. Természetesen ez nem hatalmazza fel a szegény a lopásra. De az világos lehet előttünk, hogy a 8. parancsolat üzenete nem azonos a tulajdon mindenek előtt való védelmével, vagy a magántulajdon szentségének a védelmével. Nem ez volt a legelső és leglényegesebb üzenet. Hát mit jelent ez a mai társadalomban? Egy olyan társadalomban élünk, ahol mindannyian halljuk a ne lopj parancsolatnak ez a magyarázata nagyon-nagyon aktuális, szomorú módon. Egy olyan országban élünk, amely az erkölcsi szétesés, szétzűlés állapotában van, hiszen nálunk mindenki lop. A szocializmus hazugságra épülő rendszerében generációk tanultak meg lopni. Mivel a közös mindenkié volt, a többség annyit vett és vitt haza a senkiéből, ami mindenkié, amennyit nem szégyelt. És tudjuk jól, vagyonok születtek, házak épültek, későbbi nagy üzletek alapjai születtek meg ilyen módon. És ezek a beidegződések, ezek tovább éltek. Ezek tovább élnek. És az erkölcsi gátlástalanság ebben a világban, ahol élünk, elhatalmasodott. Nem kicsit, nagyon. Mi az, hogy? És elérkeztünk egy olyan korba, amikor nem tudunk mozdulni úgy, hogy ne botrányokat halljunk magunk körül, éjjel-nappal mindenhol Magyarország lopások botrányaitól hangos. Privatizáció a rendszerváltás idején, csak egy jelszó, ami hozzá kapcsolódik az ember agyában, jókor kellett lenni, jó helyen. Minden mennyiségű adó trükkök, amelyek nem voltak törvénytelenek, csak erkölcstelenek, és amelyekkel kiváltságosak szereztek vagyonokat, hihetetlen kreatív módon. Ha kellett, még csillárt is leasingelt. Pályázati pénzek szervezett és módszeres lenyúlása, szakértőinek nevezett anyagok kapcsán milliók kifizetése, ezek a mindennapi történéseink. Nem mondja nekem senki, hogy politizálok, nem egy pártról beszélek, arról beszélek, amiben benne élünk, és senki nem csukhatja be a szemét, és nem zárhatja be a fülét. Egy olyan országban találjuk magunkat, amelyet át meg átsző a lopás, a csalás, a lenyúlás, ez a ragacsos, nyúlós, megmagyarázós, a másik embert folyamatosan sározós közeg. Egy olyan országban élünk, ahol a pénz mindennél fontosabb, és mindig fontosabb, mint az ember. És ahol nem számít becsület és tisztesség, ahol nem számít gyenge és szegény, csak a jussod, amit megszerzel, amit zsebrevágsz, amit elviszel. Mindennapos, folyamatos lopásban zajlik az ország élete. És a kádárkorban megörökölt démoni logika szerint pedig, ha neki lehet milliókat, nekem miért ne lehetne tízezreket? És nem róluk van szó, hanem rólunk van szó. Ha ők ügyeskednek, akkor én miért ne tenném? Ha ők trükköznek, hát te is trükközöl. Ha ők milliókat csalnak el, úgy érzed, hogy azért egy kicsit te is lenyúlhatsz az egészből, ahogy tudsz. Ha ők megrövidítenek, akkor a kisember is megrövidít. Ha a zöldséges hamisan mér neked, te abban, amit te hozol létre, miért készítsél jó minőséget? Ha szemetet sóznak rád a boltban, akkor azt miért ne vedd vissza valaki mástól? Valamilyen módon, miért ne kompenzáljuk magunkat? Ha milliós prémiumokat fizetnek ki a te pénzedem, akkor te miért fizetnéd be, amit be kéne fizetni? Át meg átjárja nem csak a társadalmat, át meg átjárja a gondolkodásunkat, a szívünket, a lelkünket, egészen mélyen a csalás és a lopás. És nem azért vagyunk ma itt, hogy lehet, hogy valakinek ez tetszett, tudom, másnak meg nem tetszett, ezt is tudom, meg is mutathatnám. De testvérek, nem azért vagyunk itt ma, hogy elégedetten és önigazoltan szidjuk őket, akárkiket is. És még csak azért sem vagyunk itt, hogy sopánkodjunk, hogy hova jutott ez az ország. Miközben mi magunk részeseivé lettünk ennek a romlásnak és rohadásnak. Hanem azért vagytok itt. Azért vagyunk itt Isten színe előtt. Isten népének a közösségében. Isten igéjét hallgatva, hogy megtérjünk. Hogy mit érjünk meg. hogy itt kezdődjön a megtérés. Hogy kiszabaduljunk és kiszakadjunk abból a posmányból, aminek magunk is részévé lettünk. Mert a bűn bennünket is megfertőzött. Mert mi is elhittük, hogy ha nekik lehet sokat, egy kevés nekünk is belefér. És azért vagyunk itt, hogy feltegyük magunknak a kérdést. Hogyan viszonyulok a pénzhez? Mit szereztem meg, ami nem az enyém? Ami nem jogos? Hol lettem ennek az általam is megvetett nyúlós, ragadós rendszernek mégis a részévé? Az ember szíve bálványgyár. Felháborodottan szidjuk, hogy mit csinálnak ők. És észre nem vesszük, hogy magunk hogy vagyunk beleragadva ugyanabba. Kit rövidítettél meg? Kinek nem adtad meg, amit meg kellett volna adni? Hol éltél vissza az erőddel, a hatalmaddal, az iskolázottságoddal, a ravasságoddal azért, hogy egy gyengét, erőtlent, kevésbé tanultat magad javára megkárosíts? Erkölcsi kérdések. Lehet, hogy egy ügyvéd egy dolgot elintézett, és törvényileg jól jön ki valaki a dologból. Tiszta. De közben erkölcsileg. Igenis, elítéli őt az Isten igéje. Isten tehát arra hív, hogy tedd fel magadnak a kérdést, miben hív ma megtérésre a nemi parancsolata. És ha engedelmeskedünk Isten igéjének, akkor tovább tudunk jönni azzal, hogy mi a megtérés útja. A történetben, amit olvastunk, előttünk áll egy tolvaj. Olyan ember, akinek fontosabb a vagyon, mint a másik ember. Akinek fontosabb, amit megszerez, mint becsület, tisztesség. És ezért állami pozíciójával visszaélve, lábszedő, a gyengékkel, szegényekkel nem törődve, jogtalanul, de folyamatosan és nagy mértékben gazdagodik. Zákeus nyilvánvalóan szembe kerül Isten parancsolatával. Ez sokkal inkább szembe kerül, mint az a piti kis éhező tolvaj esetleg, aki ott a környékén él, ugyanabban a faluban, és az is lopkodik, hogy ne hagyom él. De mégis ebben a Zákeusban is van valami, ami másra vágyik. Azt olvassuk, hogy Zákeus vágyik látni Jézust. Jézust, aki hasonló bűnösök, vámszedők, megvetettek barátja. Jézus azonban többet kíván, mint Zákeus. Zákeus vágyik látni Jézust, Jézus pedig vágyik megszabadítani, megmenteni, megtartani az elveszett Zákeust. Megtérést és új életet adni neki, a pénz iránti szenvedélyében elveszett embernek. És amikor Jézus megjelenik Zákeus életében, akkor Zákeus számára is minden a helyére kerül. Egyszer csak fontosabb lesz a másik ember, mint a pénz. Egyszer csak a szeretet, az igazságosság többet ér neki, mint a luxus, amit összelopott magának az évek során. Ezért így szól. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Zákeus megtérésének az egyik elengedhetetlen eleme a jóvátétel, a visszafizetés. És ha a lopás azt jelenti, hogy valamit elvettünk, ami nem a miénk, vagy valamit visszatartottunk, ami szintén jogosan nem a miénk, akkor a megtéréshez mindig hozzátartozik a szándékos, konkrét jóvátétel. Igazságról csak akkor beszélhetünk, ha visszajuttatjuk azt, ami egyértelműen és világosan nem hozzánk tartozik. És ezt követelte Mózes törvénye is. Ezt olvastuk a lekcióban, mivel vétkezett és adóssá lett, térítse meg a rablott hóamit, amit elrabolt, a zsarolt összeget, amit kizsarolt, vagy a rábízottat, amit rábíztak, vagy az elveszett hóamit, amit talált, de amire nézve hamisan esküdött. Mindazt fizesse meg teljes értéke szerint, de tegye hozzá még az ötöd részét is, és adja oda annak, akit megillet. Jóvátétel nélkül nem beszélhetünk őszinte és igaz megtérésről. Amennyiben az Isten szent lelke megtérésre hív ma, végig kell gondolnod a jóvátételnek a lehetséges módjait is. A megtérésnek ára. Már jó lenne úgy megtérni, hogy bocsáss meg, Uram, megtértem ebből, aztán nincs következmény. Nem. A bibliai gondolkodás szerint megtérésnek ára van. Amit elvettem, vissza kell adni. Ami jogtalanul az enyém, azt el kell engedni. Ugyanakkor a visszafizetés, a jóvátétel nem elég ahhoz, hogy új induljon, hogy új kezdődjön. Mert Zákeusnak nem azáltal lesz üdvössége, hogy visszafizeti, amit kizsarolt, hanem azáltal, hogy Jézus eljött az életébe, belépett az életébe, és ott újat kezdett. Nem azáltal lett Zákeusnak új élete, hogy egyszer csak jött egy gondolat, hogy hát tulajdonképpen adjuk vissza, amit elvettünk, mert piszkos szemét ember vagyok. Visszaadja. Semmi nem változott volna meg. De nem. Egy nagy előrelépést tett volna, de nem lett volna szabad. Nem rendeződött volna el az élete, nem tudott volna újat kezdeni. Csak azáltal tud újat kezdeni, aki bejött az életében, arra ez fordítva történt, megjelent Jézus az életében, és utána tette jóvá a dolgait. Megszabadította, meggyógyított, megbocsátott neki, új emberré tette. Jézus szabadító és megbocsátást garantáló jelenléte nélkül Zákeus nem tud újat kezdeni, nem tud helyreállni az ő élete. Nem hallotta volna meg az evangéliumot, amit Jézus mond, ma lett üdvössége ennek a háznak. Ő is Ábrahám fia. És ugyanezt fogalmazza meg a mózesi törvény, amit felolvastunk. Az előbb olvastam azt a részt, amiben kártérítést ír elő annak, aki elvett valamit. És utána ezt mondja, többet kér. Jóvátételi áldozatul pedig vigyen az Úrnak a nyájból egy hibátlan kost, fölbecsültetve, jóvátételű áldozatul a paphoz. Ha így a pap elvégzi érte az engesztelést az Úr előtt, akkor bocsánatot nyer, bármit cselekedett is, amiben vétkessé vált. Fizesse vissza, amit elvett, és menjen Isten elé, és mutassa be az áldozatot. Miért? Hát nem azért, hogy az áldozatban ő fizet Istennek, hanem azért, mert a bűntudat eltörlését, az Isten előtti bűnös állapotban a bocsánat elnyeréséhez Isten is szükséges. Az áldozat, amit ő odaad, nem fizetség Istennek, ahogy fizetség visszaadta, amit vissza kellett adnia, hanem Isten önátadásának a jele. Annak, hogy új kezdet nincsen senkinek az életében Isten nélkül. Annak, hogy a bűnös be kell, hogy lépjen a Szent Isten jelenlétébe, hogy megtisztuljon, hogy új lehetőséget, új gondolkodásmódot kapjon, hogy új életet kezdhessen. Isten jelenléte az általa adott lehetőség nélkül nincs új kezdet. Nincs új kezdet a bűnösnek, nincs bocsánat, nincs gyógyulás, nincs helyreállítás. Ehhez Isten adja önmagát. Ezt jelképezi az áldozat. Nem automatikus, nem természetes, nem magától értetődő, hogy Isten önmagát adja nekünk, hogy újat. És az úrvacsorai közösségben éppen ezt ünnepeljük, és erre tekintünk. Hogy Isten Jézus Krisztusban, a tökéletes áldozatban önmagát adta ennek a világnak. Önmagát adta értünk. Hogy előtte a jelenlétében megtisztuljunk. Hogy az ő jelenlétében felismerjük, hogy az élet több, mint amit megszerzünk. Hogy az ő szentségében meglássuk, hogy egy tetőtől talpig csaló és tolvaj társadalomban kiváltság Isten gyermekének lett. Isten jelenlétén kívül becsületesen élni hülyeség, bolondság. Bolond vagy, ha nem ügyeskedsz. Bolond vagy, ha nem szerzed meg. És ügyes az, aki megszerzi. Isten jelenlétén kívül virágos, de ha belépsz az Isten jelenlétén, az áldozat, belépsz Krisztuson keresztül ő hozzá, akkor felismered azt, hogy kiváltság Isten gyermekének. Kiváltság szabadon élni. Kiváltság a becsületet, a tisztességet választani. Kiváltság, még ha emiatt kevesebb is lesz, vagy kevesebb is marad. Ezért jöjjetek az Úr Jézus Krisztushoz, mint megtérésre gyekvő dolgok. Akik nem maradtunk mentesek, és nem maradtunk tisztán a mai magyar társadalom minden hazugságától. Jöjjetek hozzá, hogy lássátok az ő hatalmát, hogy megerősödjetek az ő országának, az ő uralmának valóságában, hogy egy nap igazság és békesség fog uralkodni az utcákon és a tereken. Mi pedig ennek a napnak, az Isten országának vagyunk a követe. Mi ennek a napnak, az Isten országának vagyunk a férnöke. Mi az Isten népe egy olyan közösség vagyunk, akik azt mondjuk, az Isten országa, az Isten uralma Krisztusban, az a nagy valóság, aminek oda szenteltük az életünket, és ami beteljesedik majd ebben a világban. És végül van egy jó hírem. Az Isten országának a valóságát, az Isten országának a győzelmét, az Isten országának a reménységét soha senki nem tudja elvonni tőletek. Még ők sem.
Gyertek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük a megbékélés ajándékát, lehetőségét. Köszönjük azt a szeretetet, amivel Te megkerested az elveszettet, hogy megtartsad. Köszönjük, hogy így részesülhettünk a veled és egymással való közösségben. Köszönjük, hogy jelenlétedbe hívtál bennünket, kivonva annak a világnak a szennyéből és sodrásából, amiben akarva akaratlanul benne élünk. És kérünk, hogy őrizd meg bennünket napról napra így a Te jelenlétedbe, hogy érezzük annak a kiváltságát, hogy gyermekeid lehetünk, hogy ne a világ logikája határozza meg a gondolkodásunkat, a mércénket, hanem tudjuk a Te országodnak a rendjét, logikáját igaznak tartani, hogy a Te szereteted áradhasson be az életünkbe, és áradhasson rajtunk át, hogy a Te igazságodban éljünk, és napról napra a Te megújuló kegyelmed erősítsen bennünket. Úrunk, így tégy bennünket követeiddé ebben az országban, azokon a munkahelyeken, ahol vagyunk, szomszédaink között, családunk körében. Adj erőt, hogy gyermekeidként tudjunk élni és világítani. Urunk, és kérünk, hogy Te adj erőt, amikor nehézségek és próbák érik az életünket, amikor elfáradunk, amikor magunk sem látjuk a fényt. Kérünk, hogy a Te kegyelmeddel törd mindig meg a sötétségnek a homályát felettünk. Adj vigasztalást, adj gyógyulást, adj bölcsességet, adj szeretetet, békességet és a Te erődet. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, mint a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenki.